Hagyjad az Úristenre te minden utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Fogadjuk nagy szeretettel a Jókai Református Általános Iskola diákjainak szolgálatát.
Mindennek előtte irgalmasságról részed éneklésem az igazságról, és dicséretet mondok szüntelen néged, Isten.
Valahol ki van jelölve helyed. Azért van síró, hogy vigasztald. Az éhező, hogy teríts neki asztalt. Azért van sepp, hogy bekösse kezed, vak, s elhagyott azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva, s üldözött, hogy oltalmat nyerjen karjaid között. Azért roskadnak mások lábai, hogy terüket te segíts hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, mélység felett van csak magasság. Hogyha más gyötrődik, szenved, az azért van, hogy te befogadsz szívedbe boldogan. Megmutattad néha legalább, hogy lelked által enyhült, szépült a világ. Vagy tán kezedtől támadt foltra folt, ott is, ahol eddig minden tiszta volt. Mi vagy? Vigasznak írnak szántak, menedéknek oszlopnak szárnak. Valahol rég, siess, keresd, ki van jelölve a helyed. Csak ott lehetsz az, aminek Isten szánt, másként céltalan lesz az életed, s a sors ekéje bármi mélyen szánt. Mag leszel, mely kőre esett. Elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, mely kárba veszett, mit sohasem kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan. Cserép, melyben nem virít virág, s nem veszi hasznát sem az ég, sem a világ.
Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád, én Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon színed elejében, mikor jutok élő Isten.
Negyedik Zsoltár, részlet. Áldom az Urat mindenkor, állandóan ő dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala ört áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.
Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelküket megsegíti. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Az Úr megváltja szolgál életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek,
dühös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg, tiszta szívet és szent lelket ad nékünk. Hallgass meg fiad nevében, ha kérünk.
Keressetek buzgón és megtaláltok,
téged keresünk, Uram, hogy bűns átok, erőt ne vegyen mi rajtunk lényékünk. Égi útunk, igazságunk, életünk.
Zörgessetek buzgón Isten ajtaján,
elfáradtunk, Uram, e világ.
Köszönjük szépen a Jókai Soknak a szolgálatát, amivel mindnyájunknak a szívét egy kicsit közelebb vitték az Úrhoz és az ige igazságához, és az Úr Jézus gazdag áldását kívánjuk a gyermekeknek az életére is, és a felkészítő tanárok életére is köszönjük az ő szolgálatukat. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. részéből, a 22. rész 11. versétől, 21. versig terjedő igeszakaszból. Mikor pedig nem láték annak a világosságnak dicsősége miatt a velem valóktól kézenfogva vezettetve mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek, hozzám jött és mellém állva ezt mondta nékem. Saul, atyám fia, nyerd vissza szemed világát, és én azon szempillantásban reá tekintettem. Ő pedig mondta, ami atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásdam az igazat, és szót hallj az ő szájából, mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felül, amiket láttál és hallottál. Most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel, és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül hívván az Úrnak nevét. Ön pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkozám a templomban, elragadtatám lelkemben. És látám őt, ki ezt mondá nékem, siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te tanúbizonyságtételedet én felőlem. És én mondék, Uram, ők maguk tudják, hogy Ön töblözbe vetettem, és vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek vala Te benned. És mikor ama Te mártírodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott állék, és helyeslém az ő megöletését, és őrizém azoknak köntösét, akik őt megölték. És mondd nékem, eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Jertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk Téged azért, hogy ezen a vasárnapon is itt lehetünk a Te szent házadban. Köszönjük Neked azt, hogy a Te gondoskodó szeretetedet az elmúlt héten is olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztaltuk. Köszönjük Neked, hogy Te most is szólni akarsz hozzánk, és lelkünket is táplálni akarod. Te látod, hogy az elmúlt héten mennyi mindennel tápláltuk mi magunk a lelkünket, és mi volt abból szerinted való, és mi volt, ami nem kedves előtted. Szeretnénk most, mennyei Atyánk, megüresíteni a mai szívünket, azért könyörgünk, hogy Te csitíts el bennünk bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni, hogy Te tölts be bennünket mindazzal, amire valóban szükségünk van. Te látod, mennyei Atyánk, hogy sokszor mi magunk sem tudjuk, hogy mit akarunk és mire van szükségünk. Ezért keressük és kutatjuk a Te akaratodat, hogy azt megértsük, meglássuk, megcselekedjük, és így töltekezzünk be veled, és jutassunk el arra a boldogságra és arra a békességre, amit csak Te tudsz nekünk adni. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy a Te elhívó szavadra tudjunk mi engedelmes szívvel válaszolni, és elindulni abba az irányba, amerre Te küldesz. Szeretnénk végre feladni a magunk erejéből való próbálkozást a boldogság keresésére. Szeretnénk feladni mindazt a hiába való tervet és törekvést, hogy nélküled boldogok lehetünk. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor nem halljuk a halk és szelíd hangot, és keményebben kell, hogy beleszólj az életünkbe, hogy végre észrevegyünk Téged. Szeretnénk letenni a fegyvert, Úr Jézus, nem akarunk hadakozni ellened. Te légy az életünk ura és királya. Te légy az, aki vezetsz, védelmezel és táplálsz bennünket egészen az örök életig. Kérünk azért most, Atyánk, hogy szent lelked által légy jelen közöttünk. Te áld meg az ige hirdetőjét és bennünket, hallgatókat is, hogy az ige, amit hallottunk és megértettünk, valósággá váljon az életünkben, élet fakadjon az élő igéből egyen-egyenként mindnyájunk szívében. Az Úr Jézus nevében kérünk, Atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, Isten igét az iménti részből, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 22. fejezetéből, a 14. verstől olvasom. Ami atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd az igazat, és szót hallj az ő szájából. Mert leszel neki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. Most azért mit késletkedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül hívván az Úrnak nevét. Ámen. Egy idős lelkipásztorról hallottam, aki Budapest egy gyári kerületében dolgozott, és a hallgatói többnyire három műszakba járó fáradt emberek voltak. Hogy egy Isten tiszteleten vendégek voltak náluk, és a vendégek észrevették, hogy a gyülekezet tagjai bebe alszanak. És akkor mondták neki, hogy Péter, hát ilyenkor mit csinálsz, amikor látod, hogy eléggé elcsigázott a társaság, és akkor azt mondta az én lelkipásztorom, testvérem, hogy akkor halkabban prédikálok. Na, én ígérem, hogy most kíméletes prédikáció lesz, halkabb is vagyok, meg gyorsabb is leszek, mert nagyon elhaladt az időnk, és gyakorlatilag majdnem ilyenkor szoktuk befejezni az istentiszteletet. Egy olyan igét hoztam, aminek sok része van, 7 egészen pontosan, de nem fogom az összes 7 részét végig mondani, hanem csak 3-at kiemelnék a fontosabb gondolatok közül. Pál apostol megtérése történetéről van szó, hogyha sikerült beazonosítani. Ő az az apostol a 13., aki Jézus Krisztus kortársa volt ugyan, de soha nem találkozott vele. Sokkal később lett apostollá, mint a többiek. Azt kell tudnunk róla még, hogy nagyon komoly, ígéretes tagja volt a farizeus pártnak, és mindent meg is tett azért, hogy a keresztényeket, az első keresztényeket alaposan helyre tegyék. Ő tetlegesen is bántalmazta, üldözte azokat, akik Jézus Krisztus nevében voltak együtt ott az országban. Egy ilyen befogó út alkalmával érte előtt Jézus Krisztus szava, amikor Damaszkusz felé tartott, az ottani keresztényeket igyekezett egy kicsit meglapogatni. Akkor hallotta Jézus Krisztus szavát, nagy fényesség vette őt körül, és ebben a beszélgetésben, amit ő az Úrral folytatott, és mások nem hallottak, ebben tisztázódott, hogy ki ő, kicsoda az a Jézus, akit ő eddig üldözött, és az ajkán megszületik ez a fontos mondat, ami az új életnek az első jele, az ő felsírása, mint egy újszülött csecsemő felsírása, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És innen datáljuk Pál apostol hitéletét, ettől a fordulattól, és indítja el már is Jézus Krisztus a misszióba. És a 12 apostol közül azt mondhatjuk, hogy hatékonyság szempontjából, ha számokat, statisztikákat nézünk, akkor ő a legeredményesebb. 3000 kilométer az, ami a lábában van, nagyon sok gyülekezet, sok hívő ember, és az ő szolgálata nyomán látszik az a hatalmas expanzivitás, ami a kereszténységben és az ige hirdetésében benne van. Háromszor hangzik el a Szentírásban az ő megtérése története, egyszer, amikor maga a sztori leíródik, és kétszer pedig ő mondja el, ő meséli el bizonyságtételképpen, egyszer egy nagyon veszélyes helyzetben, amikor éppen ütni verni kezdik, és egy római százados menti ki a hithű zsidók keze közül, máskor pedig, amikor egy hivatalos tárgyaláson mond védőbeszédet. Most a két utóbbiból az egyiket hallottuk, amikor Jussi felolvasta. Van azonban ebben a részben egy mondat, egy beszúrt mondat, ami tulajdonképpen a mindenkori hívő emberek új életének a programja vagy foglalata. Ebben az egy mondatban minden benne van, ami a hitéletünk tartalma. Nem csak a páli, hanem valaki csak elindult ezen az úton, a világ történelemben vagy az üdv történetben, mindenkinek gyakorlatilag ezek a erős cölöpök és ezek a fontos tartalmai vannak ott jelen a hívő életének. Nos, ezek. Ami atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd az igazat, és szót hallj az ő szájából, ami atyáink Istene választott ki téged. Testvérek, mindig, amikor egy ilyen kiválasztó, drága munkája zajlik Istennek, amikor valakit ő megszólít, ma is, akkor mindig ez történik, hogy atyáink Istene szólít téged. Vagyis az az Isten, akit az Ószövetség kezdetétől kezdve ismerünk. Mert ő egyébként Jézus Krisztus atya. Az az Isten, aki Ábel oltárán már ott volt és kedvesen fogadta az áldozatot. Az, aki Ábrahámmal beszélt. Az, aki Mózes előtt ketté nyitotta a tengert. Ma ugyanaz az Isten szólít bennünket, rendezi a dolgainkat kívül és belül. Ugyanaz az Isten tárgyal velünk. Ugyanaz, aki Józseffel vele volt. Ugyanaz, aki Dávid erőssége volt, amikor a medvével meg az oroszlánnal küzdött, aztán amikor Góliáttal küzdött. Amikor Saullal küzdött, amikor a filiszteusokkal küzdött, amikor önmagával küzdött. Ugyanaz az Isten, aki a proféták szája által szólt. Ugyanaz az Isten, aki Jézus Krisztus elküldte. Testvérek, mindenki, aki elindul a hitnek az útján, ebbe a drága áldás folyamba lép bele, ami elindult a világtörténelem kezdetén. Atyáink Istene hívott el téged. Szeretném most bátorítani azokat, akik már a hit útján járnak, hogy ebben legyenek biztosak. És ez az elhívás, ez egyrészt felelősség, mert ez azt jelenti, hogy nem léphetek le, amikor én akarok. Ez nem úgy van, hogy én úgy gondoltam és elindultam. Aki hitre jutott, az tudja, hogy ehhez mennyei beavatkozás is kellett. Az újjászületés nem akkor történik, amikor én akarom, hanem amikor a kegyelem ideje eljött. Amikor a mennyben elkészítik azt a pillanatot. Ő hívott el, ez felelősség, ebben elindultunk, nem léphetünk ki belőle. Egyébként magamról tudom, hogy amikor szándékoztam volna kilépni, akkor rájöttem, hogy nem olyan egyszerű Isten tenyeréről lefutni, és ő mindig visszaszeretett az ő útjára, hála legyen ezért neki. A másik oldalon viszont bátorítás és vigasztalás is, hogy innentől kezdve mindegy, hogy milyen nehézség ér. Az atya elhívása megbánhatatlan, nem vonja vissza, bárhol találod is magad az életben, bármilyen nehézségbe keverednél, az övé vagy, ami atyáink Istene hívott el téged, úgy, ahogyan Pált és a többi hívőket is. Egy következő dolog, hogy mire hívott el, hogy megismerd az ő akaratát. Ez azt jelenti, hogy Istennek van konkrét akarata, személyes életünket illetően is, és ez azt is jelenti, hogy mert nem szoktuk ismerni, nem ismerjük Isten akaratát. Alapból nincs bennünk az, hogy merre kéne menni. Ha ismerné az emberiség Isten akaratát, még meg is tudná cselekedni, akkor nem így mennének a dolgok körülöttünk. Nem ismerjük Isten akaratát. Sokszor a jó szándék kevés, az értelmünk is kevés, megyünk az értelmünk után, a szívünk után, de hát ezt látjuk, hogy ez nem mindig egyezik Isten akaratával. Látjuk, hogy a józanész hova vitte az emberiséget. A felvilágosodás nem oldotta meg alapvetően az emberiség problémáit. Vagy amikor olvasjuk azt a nagyon szép idézetet, nagyon mutatós ez az Exupéry idézet, hogy jó, csak a szívével lát az ember, az igazán fontos dolgok a szemnek láthatatlanok, igaza van, de csak egy pontig. Mert azt látjuk, hogy akkor is nagyon el lehet tévedni, ha a szívünk után megyünk. Megszentelt értelem és megtisztított szív kell ahhoz, hogy mi Isten akaratát felismerjük, pláne, hogy cselekedni tudjuk. Testvérek, az akaraton sok múlik. Az egy stratégiai pont a bensőnkben, és stratégiai hitfőállása Istennek is. Az akaraton nagyon sok múlik. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Kérdezte Jézus Krisztus sokszor azokat, akik ott ültek, és gyógyulásért mentek. De azért megkérdezte, hogy akarod-e te? Mit akarsz? Egyeztessük az akaratokat. Jeruzsálem, Jeruzsálem, mondja az Úr Jézus szomorúan sírva, nagy péntek előtt. Hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint a kotlós, a csibéid, de ti nem akartát. És a ti akaratotokon, nem akarásotokon megbukott az én akaratom, mondja Isten. Amikor az Úr Jézus a hegyi beszédben hívogatja követésre az embereket, akkor azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni. Nem mindenkinek szól ez. Nem mindenkinek mondom ezeket az igéket, csak aki eldöntötte, hogy akar. Ami atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásdom az igazat, vagyis szemed elé kerüljön, fölragyogjon neked végre Jézus Krisztus, és ez megint egy nagyon fontos pont a hitéletben, hogy ő legyen a mi vezérlő csillagunk, hogy őt tartsuk szem előtt. Hogy ő legyen az a biztos navigáció, amire nézek, és amire való tekintettel aztán mindent csinálok. Költő Gyula tiszteletes úr, aki az én fiatalságom nagy példaképe volt, egy gyülekezetbe szolgáltunk. Ő mondta ezt a mondatot, hogy minden generáció olyanná változik, amire néz. És most látjuk, hogy a mi generációnk olyanná változott, amit néz a tévében, meg a monitoron. A Bibliában meg van egy olyan ige, hogy Jézus Krisztus szemlélvén elváltozunk az ő ábrázatára. Amire nézek, az vagyok. Amire nézek, annak a vonzásában maradok. Tehát, ha Jézus Krisztusra nézek, akkor fogok tudni csak elváltozni az ő ábrázatára, hogy meglásdom az igazat, és szót hallj az ő szájából ez a következő félmondat. Testvérek, a legnagyobb jutalom nekünk, embereknek, hogyha Isten szól, pláne a hívő embernek. Ha Isten nem szól és elhallgat, akkor nagy baj van. Az mindig az ítéletnek a jele. Akár egy nép életében, hogyha nem hangzik evangélium, vagy nincsenek megtérések, akár egy gyülekezet életében, hogyha nem hangzik a szószékről élő ige, akár egy hívő ember életében, hogyha hiába lapozom a Bibliát, vagy már nem is lapozom, kikoptak belőlem az igék, már nem jelentenek semmit. Ha Isten elhallgat, akkor ott valami baj van. Hogy szót hallj az ő szájából. Végünk van, hogyha kiesik a kezünkből a Szentírás, és hogyha nincs Istennek beszéde hozzánk. Nagyon fontos, hogy az ige, az a szívünkben legyen, átjárjon bennünket, és keressük, kutassuk Isten beszédeit. Megint csak a fiatal lelkipásztorságom idejéből mondom, akkor még a dinók is éltek, de olyan nagyon-nagyon akartam mindig, hogy jó prédikációt mondjak, és hogy nagyon készültem, és nagyon teljesen halálra voltam válva, mire odaértem, mert úgy éreztem, hogy nem lehet ezt jól csinálni. Tehát olyan sok tényezője van. És akkor látta egy idős asszony testvére ezt az én szorongásomat, és azt mondta, hogy tiszteletes nő, Isten szava, néhány szó, és a Szentlélek az elég. Vagyis ez olyan hatalmas szó, hogy abból kevés is elég. Isten szava és a Szentlélek az elég. És akkor mindjárt végére érünk, hogy szót hallja az ő szájából. Lesz el neki tanúbizonysága minden ember előtt, testvérek, akkor is tanúbizonyságok vagyunk, hogyha egy szót se szóltunk. A puszta létezése a hívő embernek bizonyságtételi Jézus Krisztusról. Előbb-utóbb úgy is tudják rólunk, hogy hova tartozunk. Lázár példája van mindig előttem, akit Jézus feltámasztotta halottak közül. Egy vendégségen voltak együtt. Márta sütött, főzött, sürgött, az egyik testvére, Mária ő igét hallgatott, Lázárról nem olvasok, hogy bármit csinált volna. Csak ott ült. Ott ült csendben. De róla mindenki tudta, hogy föltámasztott Jézus halottak közül. Ő olyan erős bizonysága volt Jézus Krisztus hatalmának, hogy le van írva a Bibliában, hogy onnantól kezdve elviselhetetlen jele volt. Elviselhetetlen volt. Mert szembe ment és meghazudtolta a farizeusok minden igazságát. Minden áskálódásukat. Mindent, amit a Szentlélek munkái ellen mondtak. Olyan erős bizonyság volt. És el is kezdenek ott a Lázár feltámasztása körül már szervezkedni Jézus ellen. A puszta létezésünk, ha Jézus Krisztus lakik bennünk, már tanúbizonyság. Leszel tanúbizonyság minden emberek között, azért most le bűneidet, keresztelkedjél meg, segítségül hívván az Úr Jézus nevét. És erről az utolsó mondatról szeretnék még egy pár szót váltani a testvérekkel. Segítségül hívván az Úr Jézus nevét. Pál, amikor segítségül hívod az Úr Jézus nevét, akkor tulajdonképpen bekerültél egy nagy családba, azok közé, akiknek szintén ez az életük nagy jellemzője, hogy az Úr Jézus nevét segítségül szokták hívni. Hogy ebben a névben járnak, hogy onnan veszik az erőforrásukat, hogy ebben a névben kapaszkodnak. Van egy ige valahol az Ószövetségben, ami így hangzik, hogy minden nép a maga istenétől kér, és minden nép a maga istenéhez imádkozik, és mi is a mi istenünkhöz imádkozunk. Mindenki a maga istenét hívja segítségül, de a hívő nép az Úr nevét hívja segítségül. Ez is egy csodálatos definíció egyébként az egyháznak. Sok-sok definíciója van, és egyszer érdemes lenne egy sorozatot ebben a témában indítani, hogy minek nevezi a Szentírás az egyházat, a hívők közösségét. De zárásul még annyit, hogy nem lehet olyan erőtelen az egyház, vagy olyan kicsi, vagy annyira egyszemélyes, vagy nem lehet olyan nehéz helyzetben, hogy az egyház valósága, eszenciája meg ne jelenjen minden nehézsége ellenére, vagy minden nehéz korszaka ellenére. Hadd mondjak apró szösszenetnyi példákat a Szentírásból. Pál apostol, amikor börtönben volt, egy látogatója volt, egy Onéziporosz nevű ember. Azt mondja Pál, hogy nem szégyelte az én bilincseimet, felüdítette a lelkemet, és eljött engem meglátogatni, milyen jó leshetett neki. Pál számára Onéziporosz volt akkor az egyház, a gyülekezet, egy személyben. Egy egyszemélyes gyülekezet. Pál számára Onéziporosz megérkezése azt jelentette, hogy nem hagyott el engem Isten. Az az egy ember, mint a gyülekezet, körülvette Pált és megerősítette. Talpra állította lélekben. Vagy hadd mondjuk még egyet. A Golgotán Jézus Krisztus utolsó pillanataiban az egyház egy emberből állt, a jobb oldali gonosztevőből, aki éppen halni készült. Ott egy ember volt, aki felismerte Jézus Krisztusban, hogy kicsoda ő. Hitvallást tett róla, és kapaszkodott. És abban az egy emberben megjelent a tűzből kikapott üszök, az egyház, amelyeket az Úr Jézus menti meg a haláltorkából, a pokolból, akár az utolsó pillanatban is. De biztosan, egész biztosan megmenti. És azt mondja, hogy velem leszel a paradicsomban. Ahol megjelenik Jézus Krisztus és az egyház, ott a paradicsomban. Az örök élet erői vannak jelen. Ott az elveszített éden van újra. Ahol Jézus van, és vele az egyház, ott az Istennek a jelenléte. Összefoglalom még egyszer, csak annyiban, hogy elolvasom ezt az igét, és most így szépen magunkra fordítsuk le. A mi atyánknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásdam az igazat, vagyis Jézust, és szót hallj az ő szájából, mert tanúbizonysága leszel neki mindazok felül, amit láttál és hallottál. Most azért ne késlekedj, kelj fel, keresztelkedjél, megmosd le bűneidet, segítségül hívván az Úr Jézus nevét. Amen. Édesatyán, köszönjük neked a te globális mentő tervedet, amivel közel jöttél hozzánk. Köszönjük, hogy ezt transformáltad és elérhetővé tetted, hogy agyon ne csapjon minket a te szentséged és a te istenséged valósága. Köszönjük, hogy közel hoztad az Úr Jézusban, aki olyan volt, mint mi.
Köszönjük neked az ő odaszánását, teljes tisztaságát és áldozatát. Köszönjük, hogy vállalta a híd szerepet, hogy újra hozzád találjunk. Ments meg, Úr Jézus, mindenféle tévejgéseinkből, akár úgy vagyunk még tévejgésben, hogy nem járunk még a hídben, akár úgy, hogy hídben járunk, már csak el-el kanyarodunk tőled. Szabadíts fel bennünket, Úrunk, valóban erre a fajta bátor bizonyságtevő életre, amiben Pál is járt. Hallass szót a szádból, és engedi Jézus Krisztus, hogy lássunk téged, az igazat. Imádkozunk, édesatyánk, most gyülekezetünkért, szűkebb hazánkért, határon túli testvérekért, és kérünk, Urunk, most az ukrajnai helyzetért. Tudjuk, hogy minden szál a te kezedben fut össze. Tudjuk, hogy végső soron a dolgok nálad dőlnek el, és tudjuk, hogy nem látunk sokszor a te terveidbe, de azt kérjük, hogy légy kegyelmes azokhoz, akik döntéseket hoznak, és ha lehet, Urunk, kíméld meg a mi testvéreinket a határon túl, nagy bajtól és zűrzavartól. Áld meg a napunk hátra levő részét, hogy az valóban áldott legyen, és neked szentelt nap. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet és megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak csodálatos dolgait, aki a sötétségből az ő világosságára hívott el titeket. Amen.